Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Amikor azt mondtam a műsor elején, hogy Olaszországról szól a mai Világszám, ez valami hihetetlenül átfogó kategória, mert csak Olaszország egy-egy érdekes területét tudom önöknek bemutatni, hiszen rengetegszer kirándultam már itt, sok filmet készítettem, forgattam itt, de egyszerűen felfedezhetetlen, hiszen annyi mesebeli város, annyi érdekes táj van Olaszországban, hogy nem véletlenül ide érkezik a turisták jelentős része Franciaország után, ugye Spanyolországba és Olaszországba. Ez a három ország a legnépszerűbb, no meg azért az Egyesült Államok is, de hát a sokkal nagyobb terület. A galandozó magyarok kedvence Rimini és környéke volt ugye mindig is, no meg hát a klasszikus jeszolói túrák, ugye Caorle, Jeszoló, Bibione, ezek a nagyon szép helyek. Riminiben az élet igazából május elején, április végén kezdődik, ilyenkor már le lehet menni a tengerpartra, és lehet gyűjteni a gyönyörű hófehér kagylócskákat, bár azért éjszaka még hűvös van, és a tengerben sem lehet csak úgy lubickolni. A legjobb a hőmérséklete a tengernek augusztusban és szeptemberben Rimini környékén. A tenger errefelé sekély, ugyanis a parttól nem messze egy hosszú hullámtörő gátat építettek Rimininél. A gyűjtögetést követően már májusban is árnyékba kell kúzódni viszonylag hamar, ugyanis 10 órától már nagyon erősen tűz a nap. Aztán lehet hűsölni az árnyékban, fürödni, kipróbálni a sok-sok taverna egyikét. Este aztán indulhat a tombolás, ugyanis májustól egészen szeptember végéig a turistákat külön kék buszok viszik az egyik diszkótól a másikig. Riminivel lényegében egybeépült Bellaria, Riccione és Katolika. Összesen 40 kilométernyi homokos part, bőven van tehát miből választani. A környéken 10 lovarda van, 40 görgőcsőpálya és 90 teniszcentrum. Van itt egy mini Itália is, az olasz műemlékeket mutatja be kicsiben, de lehet szórakozni a vízividámparkban, és a delfináriumot is felkereshetik azok, akik szeretik a delfineket. Persze a delfinárium nem sokban különbözik a világ többi részén találhatótól, de ezeknél nem is rosszabb. A templom előtti téren Riminiben hetente 2 alkalommal kora reggel kinyit a piac. Legalább 40 féle sajtot árulnak, ezek a kedvenceim, de ki lehet próbálni a mediterrán gyümölcsöket. A piac melletti templomot Szent Ferencről nevezték el. Az óvárosban pedig szép középkorú épületeket találni, főleg a város hajdani urainak, a malatesztáknak a palotái érdekesek. A város jelképe a Tiberius híd, ezt még a rómaiak építették, akárcsak az amfiteátrumot. Ha Rimini környékére megy valaki nyaralni, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni egy másik országba, San Marinóba. Nagyon furcsa ez a dolog, hogy Rimini mellett hogyan lehet egy másik ország, miként őrizhette meg a függetlenségét ez a kis terület Itália szívében. Nos, San Marino 60 négyzetkilométernyi piciny önálló köztársaság Riminitől nyugatra, nem messze az Adriai tengertől. A dolog titka valójában az elhelyezkedés és a remek diplomácia. San Marino ugyanis egy nagyon magas hegy tetején fekszik. 750 méter magas, hát jó, viszonylagosan magas, ugye ahhoz képest, hogy Rimini ugye a tengerszintnél van, ahhoz képest a 750 méter az komoly, és úgy hívják ezt a hegyet, hogy Titán hegy, ennek a gerincén található San Marino, úgyhogy kiválóan védhető a terület. A politikát illetően pedig a köztársaság előjárói mindig is ügyesek és fondorlatosak voltak, úgyhogy lehet tőlük tanulni. Az alapító atya, Marino, valószínűleg a horvátországi Ráb szigetéről érkezett ide, a keresztény üldözések elől menekült a híveivel együtt a Titán hegy tetejére. Az itt élő családok aztán hosszú-hosszú évekig szabad életet folytattak, mivel a hegytetőre nem nagyon ment fel az ellenség, emiatt békében éltek, és amikor harcolni kellett, akkor mindig nyertek. A terület védelmére fegyveres őrséget szerveztek. A törvényeket közösen hozták, és a végrehajtó hatalom pedig a régens kapitányok kezében volt. Mindig régens kapitányokat választottak, és lényegében a kormány a régens kapitány volt. És a 3 vagy 4, később több régens kapitány a végrehajtó hatalmat testesítette meg. Az 1200-as évek végén a San Marinóiak beszereztek egy véleményt, amely szerint a terület független maradhat, erre a bírói döntésre számtalan alkalommal hivatkoztak. Persze azért el akarták foglalni San Marinót is nagyon sokszor, a Rimini Malatesta család és csapatai, mint említettem, ugye Rimini urai voltak a családnak a tagjai, a Malatesta család tagjai, és nagyon sokszor próbálták a környéket meghódítani. San Marino meg nagyon ügyesen, fondulatosan, diplomáciával ezt megakadályozta. Például amikor a Riminiek összevesztek a pápával, akkor San Marino a pápával kibékült. Amikor a nápolyi királlyal összevesztek a Riminiek, akkor San Marino a nápolyi király segítségét kérte. Úgyhogy mindig addig-addig fondulatoskodtak, míg nem, hogy a Titánhegyet meg tudták tartani, hanem még környékén is egy kis szántót hozzácsatoltak az országhoz. Kétszer elfoglalták csapatok a Titánhegyet, de a helyieknek sikerült diplomáciai eszközzel mindig elérni, hogy kivonuljanak. Aztán jött Napóleon, hát Napóleonnak a seregét persze már nem tudták ugye az íjászok feltartóztatni, de Napóleon azt mondta, hogy San Marinót meg kell őrizni a szabadság példaképeként, úgyhogy hagyta függetlennek a területet. A világháborúk idején is San Marino független volt, semleges. Az állam vezetője a mai napig a régens kapitányok. Fél évenként van választás, és fél évenként a régens kapitányokat április 1-én, illetve október 1-én megválasztják. A köztársaságnak a területi egysége a kastély, 9 kastély van, és a hadsereg csapatai még mindig a hagyományokat őrzik. Például 80 tagú íjász egység van San Marinon, nem viccelek, a hadsereg hivatalos különítménye az íjász csapat. Van egy várőrség, a várőrség védi az államhatárokat és a kormánypalotát, de hogyha valami baj van, mivel hogy nagyon kevés a rendőr San Marinóban, ezért a várőrség besegít a csendőrségnek is. Úgyhogy ha valaki elkövet San Marinóban egy bűncselekményt, akkor nagy valószínűséggel nem egy Kalambó hadnagyszerű nyomozó jön érte, hanem egy szuronyos várőr, aki zöld zakóban van és piros nadrágban. A bűncselekmények száma minimális, főleg családi bűncselekmények vannak, feleség a férje ellen és fordítva, ugyanis meglehetősen gazdagok a köztársaság tagjai, úgyhogy ritkán van lopás, rablás. A bevételek jelentős része a turizmusból fakad. Annyi a látogató, hogy külön van olyan várőr, akinek semmi más dolga nincsen, csak az, hogy fényképezkedjen a turistákkal, hogy a turisták cserébe ne zavarják a többi várőrt. A Titánhegy ormáról elképesztően szép a kilátás, úgyhogy már ezért megéri ellátogatni ide. Híres a San Marinói bélyek készítés. Ezen kívül rengeteg arany pénzérmét, scudót vernek, és ezeket óriási összegekért veszik meg a gyűjtők. San Marinóban vannak múzeumok is. A legérdekesebb a fegyvertár. Ezen kívül van furcsaságok múzeuma is, a világ különböző rekordereit mintázták meg, a legkövérebb embertől a legmagasabbig, de az igazsághoz hozzátartozik ugye, hogy hát ilyen azért már sok helyen van. San Marinói fegyvertár azonban csak San Marinóban található. Azt kell mondanom, hogy San Marino tényleg egynapos látogatás mindenképpen megérde, egy alaposan be lehet járni ez alatt a köztársaságot, de annyit viszont feltétlenül, hiszen hihetetlen, hogy a mai napig ugye egy önálló állam miként tud Itália szívében, Olaszország szívében megmaradni. Rimini-ből persze nem csak San Marinóba kirándulhatunk, hanem Assisi-be és Gubbióba is. Assisi és Gubbió azért érdekes, mert mindkét város hangulata a kora középkort idézi. Gubbió épületei nekem jobban tetszettek, tényleg olyan, mintha az 1200-as években sétálgatnánk a drapszínű épületek között, de Szent Ferenc szülőhelye is misztikus. Ráadásul Assisi-ben ugye nagyon sok szerzetes él, és esténként énekelni szoktak, hihetetlen élmény ezt meghallgatni. Hogyha valaki énekelni szeretne, akkor nem feltétlenül kell Assisi-ba elmenni. Rimini környéken nagyon sok a karaoke bár, de van technodiszkó, bőrüléses elitbár, és sok más csoda, úgyhogy akár hajnali 6-8-ig valaki bulizni tud, aztán reggel sétálgathat a tengerparton, és magába szívhatja a tenger illatát. Riminiben bevásárló körútat is lehet tenni kora este, az összes márkás üzletet meg lehet találni a tengerparttal párhuzamos utcán. A rómaiak korában már komoly városnak számított Rimini, ugyanis az itteni helyőrség védte a birodalmat a gallok támadása ellen. Egyre csak fejlesztették Julius Cézár, majd Augustus is a térséget, templomokat építettek, színházat létesítettek. A római arisztokraták közül nagyon sok embernek Riminiben volt a nyaralója. Aztán a birodalom bukását követően Rimini meg tudta védeni magát a barbár betörésektől. A 13. században teljesen független lett, és hosszú ideig a már említett Malatesta család uralta a várost, falat építettek, kolostort létesítettek, ahol szerzetesek élnek, a város egyik híres szülötte Giotto is, ugye? És Rimini sokáig önálló volt, aztán jóval később független Olaszország része lett, úgyhogy ma már mint a legismertebb olasz üdülőparadicsomok egyike, így ismerjük Riminit és környékét, ahová a turisták eljönnek a 3-4 csillagos szállodákba, és innen aztán felfedezik San Marinót, Assisit, Gubbiót és Velencét. Hölgyeim és uraim, hamarosan a híreket követően folytatjuk a világszámot, maradjanak továbbra is velem!